Sabbat Tetzav V-heti szakaszához érkeztünk el ezen a szombaton. Mózes második könyvében járunk, a 27. fejezetben, a 20. verstől folytatódik a mostani heti szakaszunk. Te pedig parancsold meg az Izrael fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpát gyújthassanak. Tetzav V, vagyis parancsold meg. Ez egy kicsit erős fordítás, ez a parancsold meg. Nem egy ilyen jellegű szóról van szó. A cava az nem elsőlegesen egy parancsnak, vagy egy utasításnak a kiadása, hanem sokkal inkább egy rendeletnek a meghagyása. Jobb ez a fordítás, hogy hagyd meg Izrael fiainak, vagy hagyd hátra, hagyd rájuk, add át nekik az üzenetet. És itt elkezdődik a világító olajnak a leírása, hogy hogyan készítsék el, hogyan történjen meg majd magának a menórának a megalkotása. És ebben a szakaszban főleg a papokról olvashatunk. 28. fejezetben Áron és fiai papokká választatnak, illetve a papoknak a ruházatáról lesz szó ebben a 28-as fejezetben, és a 29. fejezet pedig a magának a pap szentelésnek, tehát mondjuk úgy, hogy a felavatásnak a módját írja le, illetve az oltárét, és az, hogy a mindennapi áldozatnak milyen részei legyenek, hogyan kell azt bemutatni. Eddig a heti szakasz. Ami nagyon érdekes részebben, ez a 28-as is, ez elég terjedelmes is, ami nagyon részletesen leírja a papi ruházatot. Valóban minden egyes darabnak szimbóluma van, és ami kifejezetten engem most megérintett, és a fantáziámat kicsit felélénkítette, az a Hósennek a miben léte, hogy hogyan is nézett ez ki. Itt a 28-as fejezet 15. versében találunk róla a leírást. Azután csináld meg az ítéletnek hósenét, mestermunkával. Úgy csináld, mint az éfódot csináltad. Aranyból kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lemből csináld azt. És már itt az első mondatnál megállunk, mi az az ítéletnek hósene. A Károli fordításban a hósen mellé oda van írva, hogy egy kis merre való kis táblácska. Tulajdonképpen nem is nagyon lehet ezt a szót lefordítani. Azt tudjuk, hogy valóban egy ilyen kis téglalap alakú kis táblácskáról volt szó, és nagyon részletes leírást kapunk, hogy miből készül. A kérdés azonban az, hogy mi ez az ítélet? Miféle ítélet ez? És nagyon sokan úgy vélték, hogy ez tulajdonképpen segítette a papot a döntéshozatalban, hogy bizonyos peres ügyekben hogyan, miként döntsön, illetve sokan feltételezik azt, hogy ez az ítélethozatal egyfajta sorsvetés is volt. És már is egy olyan szóhoz érkezünk el, ami tulajdonképpen ismeretlen a zsidóság számára, mert olyan, mint sors, nem létezik. A sors, az, ha definiálnánk, az az, amit mi nem tudunk magunk uralni, és annak mi magunk vagyunk kiszolgáltatva. A zsidó gondolkodásban ilyen nincsen, hogy ki vagyunk szolgáltatva egy rajtunk kívülálló erőnek, legyen az természet feletti, vagy bármilyen jellegű erő. Nem vagyunk kiszolgáltatva. Pontosan azért nem, mert nekünk van egy Istenünk, aki a történelemnek az ura, irányítója, és éppen ezért kiszámítható minden, ami a jövőt illeti. Ezért az a típusú hozzáállás és fordítása ennek az ítéletnek, hogy sors, vagy a sors vetésnek a szavát is használták erre, hogy sorsot vetettek, és így a Hósen által segítséget kaptak arra, hogy meg tudják ítélni, mi a jó és mi a rossz. Ez így ebben a felállásban sántít. A 30. versben olvasunk egy olyat, hogy azután tedd az ítéletnek Hósenébe az Úrimot és Tumimot, hogy legyenek azok az Áron szíve felett, amikor bemegy az Úr elejébe, és hordozza Áron az Izrael fiainak ítéletét az ő szívén az Úr színe előtt szüntelen. És konkrétan az itt elhangzó Úrim és Tumim, az a két kulcsszó, amit sokszor úgy használnak, hogy tulajdonképpen ez segített a döntéshozatalban, ez volt az a két valami, amivel sorsot vetettek, amivel meghozták a döntést, és ennek ugye bent volt a Hósenben a helye. Ezt az ítéletnek Hósenét a héber szöveg úgy fordítja le, hogy a törvényhozásnak a mell díszeson hordott eszköz volt, és már érezzük azért azt, hogy itt nem feltétlenül egy ítélethozatalról van szó, hanem a törvényhozásnak a meldíszéről, ami inkább azt mondanám, hogy a törvény alkalmazására szolgált. De hogy mi ez az Úrim és Tumim? Hogy ez most micsoda ezek kövek, vagy miből készült tárgyak ezek, hiszen ezeknek valami nagyon jelképes jelentésük van. A szöveg héber szavadja meg a válasz számunkra, Urim és Tumim, ami szó szerint azt jelenti, hogy a világosságok és a tökéletességek. De ez az Urim Tumim, ez egy jellegzetes héber kifejezési mód, és úgy lehetne visszahozni a magyarba és fordítani, hogy ezek a tökéletes világosságok. Vagyis valami világosság, ami teljes mértékben tökéletes. És ez a tökéletes világosság megmutatja a kritikus helyzetekben, hogy hogyan kell lépni. Nagyon érdekes ez, hogy ez mindig legyen Áron szíve felett, amikor bemegy az Úr elejébe, és hordozza Áron az Izrael fiainak ítéletét az ő szívén, az Úr színe előtt szüntelen. Ez is egy olyan szakasz, hogy nem Izrael fiainak az ítéletét hordozza, hanem Izrael fiainak az ügyét hordozza. Vagyis nem az Áron viszi el az ítéletet, amit kapna Izrael Istentől. Mert itt szó sincs ítéletről. Nem egy olyan eszközről van szó, ami tényleg Isten ítéletét mutatja meg, vagy közvetíti. Egyáltalán nem. Itt pont arról van szó, hogy ez Áront emlékezteti Izrael ügyére, vagyis arra emlékezteti, hogy neki konkrétan mi a feladata és funkciója. Hiszen Áronnak az a feladata, hogy Izraelt vigye Isten elé, Izraelért mutasson be áldozatot, ő a főpa. És nem az a dolga, hogy ő elvigye az ítéletet, amit Izrael kap. Nem, neki az a dolga, hogy Izrael ügyét vigye Isten elé. És nem ő fog kapni ítéletet Izrael miatt, hanem az ügyet viszi, amit Izrael ügye, ami éppen az aktuális ügye, azt viszi megoldásra Isten elé. És mi fog neki ebben megoldást adni? Az Úrim és a Tumim, vagyis a tökéletes világosság. Isten meg fogja világítani Áronon keresztül az ő megoldását, az Izrael ügyét tekintve. Vagyis Áron nem elviszi az ítéletet, nem vállal magára ítéletet, nem vállal magára büntetést, hanem oda megy és teszi a dolgát, hogy meg tudja oldani Izraelnek az ügyét, hogyha kijön a szentélyből, és legyen annyi világossága, ami tökéletes világosság arra, hogy megoldódjon ez az ügy. Így aztán egész más hangsúlyt kap az Úrim Tumim és a Hósen, és igencsak más hangsúlyt kap Áron a feladattal. Igencsak más hangsúlya lesz magának a főpapi tisztségnek, és innen már csak egy lépés, hogy kimondjuk azt, hogy ebből a szemszögből teljesen más hangsúlya van annak a főpapnak, akit mi messiásnak tekintünk. Nem ő viszi el az ítéletet. Nem lehetett rajta Isten ítélete, hiszen a főpapon nincs Isten ítélete. ő viszi oda Izrael ügyét, hogy a teljes világosságot megkapván megoldást találjon és hozzon Izrael népének arra az ügyre. Azt látjuk tehát, hogy itt nem elszenvedője valaminek, Áron, nem hordozója valaminek, hanem, amiről ez az egész második könyv szól, és már fejezetről fejezetre, hétről hétre ezt hangsúlyozom, cselekvője. Nagyon aktív cselekvője. Neki kell megoldani, hogy mi lesz Izraelnek a helyes út. Meg fogja kapni a világosságot, és visszamegy, és elmondja, és meg kell oldani ezt a feladatot. Cselekedni kell. Cselekvésre buzdít az Urim és a Tumim, és nem a kiszolgáltatottságra, nem a sors, nem egy tőlünk független helyzetet teremt, és nem azt mondja, hogy ebben az irányíthatatlan helyzetben majd csak történik valami, tőlünk függetlenül, nem. Azt mondja, hogy a tökéletes világosság által hordozza Áron a szíve fölött Izrael ügyét, és meg fogja kapni a választ, hogy mit kell csinálni. Meg fogja kapni, fogja tudni, hogy ez és ez a megoldás. És azt csinálja meg. Menjen vissza, mondja el, a nép pedig vigye véghez. Ebben sehol nincs kiszolgáltatottság. Sehol nincs egy olyan, hogy tőlünk függetlenül történnek a dolgok. Nagyon érdekes, hogy ez a mostani heti szakasz egybeesik Purim ünnepével, hiszen a mai napon, a szombati napon is, még mindig Purim ünnepe van. Az úgynevezett Purim második napja, Susán Purim, amikor is Susán városában örömünnepet tartottak, hogy megmenekültek a zsidók csodával határos módon a hámáni kipusztítás terve elől. Erre a csodával határos módon dologra egy kicsit kitérnék. Mégpedig azért, mert nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az Eszter történetében a rejtőzködő Isten van jelen, hiszen nem olvasható Isten neve Eszter könyvében, egyetlen egyszer sem. Ám maga az Eszter szó jelentése az Asztír héber igéből származik, ami azt jelenti, hogy elrejtőzöm. És így a bölcsek úgy gondolták, hogy ez valóban Isten egyik neve, a rejtőzködő Isten, aki elrejtőzik az események mögött, ám mégis érzékeljük azt, hogy ő a gondviselő, hiszen gondot visel az ő népére, nem hagyja, hogy elpusztuljon a nép, és legyőzi a rosszat, és megmenti a népét. Akár egy Eszteren keresztül, akár egy Mordechájon keresztül, de tulajdonképpen az egész sztorit és az egész történetet egy olyan keretbe rakjuk, és egy olyan általános magyarázatot fűzünk hozzá, hogy igen, Isten mindig, mindenhol, mindenütt jelen van, és megmenti az ő népét, és még a rejtőzködő Isten is ott volt az ő népével, és elhozta nekik a szabadulást. Nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy ennek az ünnepnek mi a neve. A Pur az sorsot jelent, a Purim pedig sorsokat. És már is ott vagyunk, hogy ha nincs sors a zsidóság fogalmi rendszerében, már pedig nincs kiszámíthatatlanság, akkor hogy lehet egy ilyen név után elnevezni egy ünnepet, egy zsidó ünnep, hogy kaphat egy olyan nevet, aminek az eszmeiségével nem tud azonosulni a zsidóság. És ez egy gyönyörű szép fricskája, hogy egy ilyen névadás történt, egy gyönyörű szép fricskája tulajdonképpen annak a szellemiségnek, ami Babilonban jelen volt, a sorsvetésnek és a sorsoknak, és az egész tulajdonképpeni politeista rendszernek, hiszen Babilonban a sok istenhit, több istenhit volt jelen. Tehát az egész pogány világnak egy jó nagy adag fricska, hogy ti azt gondoljátok, hogy sorsvetéssel majd elpusztítottok minket, de nem tudtok, mert a sorsok fölött van valaki, aki úr. Igen ám, de történik itt azért valami. Valami, ami szintén el van rejtve. Ugyanis Eszter könyvében nagyon sok rejtett dolog és rejtett üzenet van. Én most már az események vége felé mennék, a 9. fejezetben olvashatunk arról, hogy tulajdonképpen hogyan is menekül meg a zsidóság. Valóban csodával, határos módon. Úgy, ahogyan Isten megmenekítette valamikor hajdanán az őseiket Egyiptomból? Nem. Egyáltalán nem. Ugyanis az történik, hogy már a 8. fejezet végén új királyi parancs adatik ki, amiben is, 8. fejezetben, olvasom akkor, hogy világos legyen, miről is van szó, a 11. versnél így szól. Megengedte a király a zsidóknak, akik bármely városban vannak, hogy egybe gyűjjenek és keljenek fel életükért, és hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék minden népnek és tartománynak seregét, amely őket nyomorgatja, kicsinyeket és nőket, és hogy javaikat elragadják. Ez a rendelet teszi lehetővé, hogy a zsidók megmeneküljenek. Ugyanis ki lett adva egy királyi rendelet, miszerint tudják, ki kell őket írtani, és a királyi rendeletet nem lehetett visszahívni, a történetet nagyjából ismerjük. Tehát hiába könyörög Eszter, hogy ó, uram, ha kedves vagyok szemedben, Ahasvéros drága királyom, ments meg, és mentsd meg a népemet, és vond vissza a rendeletet. Nem lehet visszavonni. Ami egyszer kiment, kiment, nem lehet visszavonni. De új rendelettel lehet fellépni. Ellene. És ez az új rendelet az, hogy a zsidók védjék meg az életüket, és küzdjenek az életükért. Hát hol van itt a nagyisteni csoda? Hol van a nagyisteni beavatkozás? Hol van a 10 csapáshoz hasonló nagy jel? Sehol. A zsidóknak önmagukért kellett küzdeni. A zsidóknak önmagukért kellett küzdeni, és ezáltal, hogy ők megkapták azt a parancsot, hogy harcoljanak a saját életben maradásukért, tegyenek, cselekedjenek, ők maguk küzdjenek az életükért, ezáltal felülírták azt, hogy a sorsnak lennének kiszolgáltatva. Hogy a sorsvetésnek lennének kiszolgáltatva. Ugyanis az ő cselekedeteik által megmutatták, hogy nincs sors, hogy nincs elrendelt sors, amit nem lehet megváltoztatni. És a Purim pont ezért jó kifejezés ennek az egész ünnepnek, hogy nincsen sorsok zuhatagait rajtunk, hogy most mi mennyire ki vagyunk szolgáltatva a gonosz erőknek, mert mi küzdöttünk azért, hogy bebizonyítsuk azt, hogy nekünk van valakink, aki ura a kiszolgáltatott helyzeteknek. És van egy kulcsmondat ebben az egész Eszter könyvében, nagyon-nagyon sok kulcsmondat van egyébként, ami nagyon sok érdekes elrejtett dolgot nyit ki, de itt a 9. fejezetben van egy kulcsmondat az első versben. A 12. hónapban azért, ez az Ádár hónap, annak 13. napján, amikor eljött az ideje a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesítessék azon a napon, amelyen a zsidók ellenségei remélték, hogy hatalmat vesznek rajtuk, ellenkezőleg fordult. Mert maguk a zsidók vőnek hatalmat azokon, akik őket gyűlölik. Ellenkezőleg fordult. A héber Biblia azt mondja, hogy megfordították a dolgok menetét. Azt mondja, hogy megfordult valami. Hogy nem az van, hogy megyünk, és el van rendelve a sorsunk. Nem. Hanem azt mondja a héber szöveg, hogy fordítva lett. Meg lett fordítva. Meg lett fordítva. Amit az ellenség ellenünk kitervelt, azt mi a szabad akaratunk által megfordítottuk. És valahol ez jelzi az ünnepnek a nagyságát, hogy lehet, hogy az ellenség kiszolgáltatottá akart tenni minket. Hogy lehet, hogy az ellenség meg akart semmisíteni. És lehet, hogy valóban félelemben tartott. De fordítva lett. Megfordult. Szokták mondani, fordult a kocka. Igen, sorsok fordultak meg. Ezen a Purimon, ebben az egész Eszter történetben sorsfordító volt. Miért? Azért, mert a zsidók szabad akaratuk által, saját maguk cselekedetei által megfordították a dolgok menetét. És valahol ez kellene, hogy a tudatunkba épüljön. Te vagy a sorsfordító. Te vagy az, aki meg tudod fordítani a dolgok menetét. Ne várd a sült galambot. Ne várd, hogy majd az Úr. Fordítsd meg. Megvan hozzá a kellő világosságod. És gondoljunk a főpapra, a főpapi ruhákra ebből a szempontból, hiszen valahol a királyi ruha is egy különleges előkelőséget hordoz, és nem csak ezt, hanem azon túl nagyon sokféle szimbóluma is bír. Valahol a főpapi ruha is, a királyi ruha is egy különleges feladatkörrel bír. Gondoljunk erre. Gondoljunk erre, hogy ott van a tökéletes világosság, ott van a szívünk felett, ott van az, hordozzuk magunkba. Isten meg fogja mutatni a lépést, hogy azokban az ügyekben hogyan járjunk el. És amikor arról beszélünk, hogy micsoda hatalmas nagy isteni beavatkozás történt, milyen csodával határos módon menekül meg a zsidó nép a hámáni tervtől, akkor gondoljunk arra, hogy nem volt semmi csoda. Ez nem olyan, mint az Egyiptomból való kivonulás. Itt már egész másról van szó. Itt már egy olyan népről beszélünk, aki ismeri a törvényt. Aki tudja, hogy mit kell tenni. Aki tudja, hogy hogy kell küzdeni azért, hogy életben maradjon. És erre tökéletes példa az, hogy az új királyi rendelet által megfordítják a dolgok menetét. Megfordul. Amikor az ember arra vár, hogy jaj, történjen már valami változás az életében, addig nem fog történni, amíg ő maga nem fordít rajta. A sorsfordító nem rajtunk kívülálló valaki. Mi magunk vagyunk azok. És Isten pontosan ott rejtőzik a mi cselekedeteinkben. Isten ott rejtőzik az Eszter cselekedetében, a Mordechai, a Mardukeus cselekedetében, a király cselekedetében, és az összes perzsa zsidó cselekedetében, aki azon a napon megvédte magát, aki azon a napon küzdött az életéért, aki harcba szállt, aki nem rettegett és nem vonult el a házába, hogy jaj, mi lesz velünk, nem zárkózott magára és nem félt, hanem fogta a fegyvert és harcolt. Harcolt a gyermekéért, a családjáért, azért, hogy életben maradjon. Igen, sokan elestek. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hú, micsoda nagy megmenekülése történt a zsidóknak. Nem. Nagyon sokan elestek a harcban. Igen, sok áldozatot követelt az, hogy egy nép megmaradjon. De megmaradt. Miért? Mert küzdött, harcolt és kiállt önmagáért. És ez az egyetlen egy rendelet tudta őket megmenteni. Semmi más. Nem véletlen, Nagyon nem véletlen, hogy pont egy ilyen rendelettel menti meg Isten az ő népét. Állj ki magadért! Ott vagy a pogány birodalom kellős közepén. Fel fognak emészteni, ha nem állsz ki magadért. Állj ki! Állj ki magadért, harcolj magadért. Valahol ez ma üzenet. Ne hagyd, hogy elnyomják benned a zsidót. És ezt a zsidót most képletesen mondom. Ne hagyd, hogy elnyomják benned azt, aki vagy. Az elhívásodat, az utadat, azt, amit Istentől kaptál, ne hagyd, hogy megöljék benned. Küzdj, harcolj. Egyedül te tudod megmenteni. Egyedül te tudod megfordítani ennek az egész áradatnak a menetét. Elrejtőzött Isten? Igen. A mi cselekedeteinkbe rejtőzött el. Igen, oda rejtőzött. Hiszen ott van bennünk. Az elmúlt héten erről volt szó. Bennünk lakik. Hát akkor a mi cselekedeteinkben benne kell, hogy legyen. És talán elsőre kicsit meghökkentő, hogy hát pont egy ilyen eszközt választ Isten, hogy harc, meg vérontás. Igen, küzdeni kell azért, hogy megmaradj. Igen, a hívő élet az nem egy vattacukor élet. És nem egy ilyen hatalmas, szép, rózsaszín lufi. Nem arról szól, hogy lógatjuk a lábunkat, hanem arról szól, hogy megküzdünk azért, hogy egyáltalán megmaradjunk. És megküzdünk azért, hogy azok, akik minket ki akartak szolgáltatni, rajtunk kívülálló erőknek, azokkal küzdjünk meg, és megmutassuk, hogy nekünk van valakink. Úr, ez a küzdelem nem csak a megmaradásról szólt. Nem csak a zsidók megmaradásáról és életben maradásáról szólt. Hanem arról, hogy megmutassa, hogy nincs sors. De van szabad akarat. És annak van ereje. Van ereje, hogy változtasson. Hogy megfordítson. Hogy sorsfordító legyen. Bennünk van ez az erő elrejtve, mert bennünk ott van, ott kell, hogy legyen mindig a szívünk fölött a tökéletes világosság, ami meg fogja mutatni, hogy mikor, mit és hogyan lépjünk. Eszter története nagyon szép történet, rendkívül sok üzenettel. De ne csak az érzelmi vonalát nézzük ezeknek a dolgoknak. Nézzünk egy kicsit a történet mögé így. Eszter sorsfordító volt. Mordeká is. De a legnagyobb sorsfordító az a zsidó volt, aki ki tudja, hogy Perzsiában, melyik tartományban, melyik részében hol élt, és küzdött a családjáért, hogy életben maradjon. Ő volt a legnagyobb sorsfordító. Ők voltak a legnagyobb sorsfordítók. Mert ők harcoltak. Eszternek nem kellett harcolni az életéért. Eszternek egy kockázatot kellett vállalni, hogy bemegy a király elé. Ő neki ez volt a feladata. De ő neki nem kellett harcolni, ez bent volt a király udvarban. Nem ment vérre a játék ilyen szempontból, neki más volt a helyzete. Mordechájnak szintén bent voltak, védettek voltak. De a nép kiszolgáltatott volt. És a nép küzdött, és harcolt. Rajta múlt az, hogy megmaradjon az a név, hogy zsidó. És rajtunk múlik, hogy megmaradjon az a név, hogy krisztusi. És rajtunk múlik, hogy megmaradjon az a név, hogy messiás hívő. Rajtunk múlik. Nem a papokon, pásztorokon, felügyelőkön, kinevezetteken, stb. Stb. Rajtunk múlik. Rajtunk múlik, hogy megértessük a világgal, sorsfordítók vagyunk. Rajtunk múlik, hogy végre változtassunk. Eszter története erről szól. Erre sarkal a Tecavé heti szakasz is. Cselekedj! És kívánom, hogy ne csak ebbe a gyönyörű, szép, érzelmes történetbe vesszünk el, hogy micsoda hatalmas, nagy elhívása volt az Eszternek. Persze, meg volt a feladata. De gondoljunk azokra, akik ezen a napon, Ádár 13-án az életükért küzdöttek, hogy megmaradjanak. És nagyon sok erőt adnak a mai napra is, hogy igen, küzdj, igen, harcold meg, igen, a te dolgod, hogy megcsináld. Csak rajtad múlik, hogy az isteni terv megmarad-e vagy sem, csak rajtad múlik, hogy Isten véghez tudja vinni a tervét, vagy sem. Rajtad múlik, ne tétlenkedj. Menj, tedd, amit tenned kell. Légy sorsfordító.